Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségét kérve és várva szólni kívánok most közöttetek. Írva találjuk az apostolok cselekedetéről könyv 10. fejezetében. A 10. fejezetnek a 34. versétől a 43. versig terjedő szakaszban. Hogy miképpen szól Istennek igéje erről a helyről, az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. fejezetéből a 34. verstől, azt felolvasom, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel. Erre Péter beszélni kezdett és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egészen Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Eddig Istennek most felolvasott igéje. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, milyen dolog valamiből mindig az elsőt várni. Milyen érzés az ember számára valamiből az elsőt várni és az elsőt keresni. Amit remélünk, ami után vágyakozunk, amit szeretnénk, az első legyen az, az első találkozás, legyen az az első közös beszélgetés, legyen az az első egy közösségbe való megérkezésnek az ideje, a pillanata, legyen az első. Mindenből az elsőt mi mindig nagyon várjuk, és nagyon készülünk rá. Akár tudatosan, akár anélkül tesszük mindezt. És mindig valahogyan kettős formában talál meg bennünket az első dolgok rendje az emberi életben, mert egyrészt valamiféle különleges érzés, már-már szinte olyan kimondhatatlan csodálat fogalmazódik meg bennünk azzal kapcsolatban, amit először látunk, hallunk, értünk, amivel először találkozunk. De ugyanakkor ez az első, ez mindig kérdéseket is ébreszt bennünk. Olyan kérdéseket, amelyre valamilyen formában szeretnénk válaszolni. Szeretnénk valahonnan információt nyerni, és ez tovább visz bennünket a mi gondolatunkban, a mi értelmezésünkben, abban, ahogyan próbáljuk megérteni, mit is jelent ez a mi számunkra. És azért kezdtem így ezt a mostani ige hirdetést, mert amiről szó van ebben a felolvasott részben, innen az apostolok cselekedetéről könyvből, ez olyan, mint amit már mindenki hallott. Így van. Így van. Ez olyan, amit mindenki ismer. Így van. Így van. Ez egy olyan információ, egy olyan üzenet, aminek a részleteivel is tisztában vagyunk. Így van. Így van. De mégis újra és újra elhangzik ez a semmivel össze nem hasonlítható semmi máshoz nem fogható üzenet, az a történet, ami életünk történetének is az első, és az egyetlen olyan története, amelyik életünk minden rezzenését, minden mozdulatát végigköveti, mint egy körülfogja, mint egy átöleli. És ez a történet most itt és ebben az összefüggésben az egyház, a keresztény egyház első ige hirdetéseinek az egyikeként szólal meg. Mert itt van az apostolok, a tanítványok közösségéből Péter, aki elmegy ennek a nagyon érdekes és különleges embernek, Kornéliusznak a házában, és Kornélius házában az első ige hirdetések egyike az arról szól, ami neki, Péternek a személyes meggyőződése, a személyes tapasztalása, a személyes ismerete erről a Krisztusról, és ezért ez sok mindent elmond valóban Péterről, az apostolokról, az első tanítványokról, sok mindent elmond arról a helyzetről, amiben belekerül, amiben ott van Kornélius házában, amiben ott van Kornéliusszal való találkozásban. És mindenki számára, akik ott vannak, teljesen egyértelmű a kérdés, hogy azt kell föltenni, hogy és most mi fog történni? Mit fog tenni? Mert ahol az Istennel való találkozás, az Istennel való közösség az ember számára nyilvánvalóvá válik, ott ez a kérdés mindig megfogalmazódik. Mit fogunk tenni? Mit kell tennünk? Nem az a kérdés, hogy hogyan, hanem hogy mit fogunk tenni. Meg fogunk szólalni. Meg fog szólalni a mai keresztény ember, meg fog szólalni a mai egyház, meg fogunk szólalni mi ebben a mai világban, amikor meg kell szólalnunk. Beszélünk erről a teljesen nyilvánvaló, egyértelmű, az emberi élet számára egyetlen olyan történetről, eseményről, amiben élet van, amiben örök élet van, amiben reménység van. Vagy engedjük, hogy más hatások rabul ejtsenek bennünket, és szinte megkötözve hordozzanak magukkal. Arról nem is szólva, hogy Péter ott, ezen a helyen az evangélium teljes tartalmáról, az evangélium teljes üzenetéről szól, azzal van jelen ott ezek között, az emberek között. És ő nem hatást akar elérni, ő nem hatni akar ezekre az emberekre, hanem elmondani, emlékeztetni, és újra ennek a csodálatos történetnek a közösségébe hívni azokat, akik ott vannak Kornéliusszal együtt. Mert hogy hogyan kezdődik ennek a történetnek a leírása? Nagyon különleges, azt mondja Péter, ismeritek, ismeritek ezt a történetet. És ha ismeritek a történetet, akkor benne lehettek ebben a történetben. Ha ismeritek az Isten irgalmat hozó történetét, ha ismeritek azt, amiről olyan csodálatosan énekel az ének, amikor azt mondja, hogy lobognak azok a királyi zászlók, amikor ott van abban a lobogásban a fényesség, ami fölragyog Krisztus halálában, föltámadásában, annak az erejében, ha ezt a történetet ismeritek, akkor nem állhattok a történeten kívül. Nem lehettek olyanok, mondja nekik Péter, mint akiken csak úgy rajtuk kívülálló módon mindez megtörténik. Hanem, ha ismeritek ezt, akkor ebbe beleágyazódik az emberi élet és annak minden történése. Amikor Gedeon nem érti, hogy mi történik ebben a konfliktusban, ami kialakul, akkor azonnal azt kérdezi, hogy mégis miért van ez. Mert ha itt lettél volna, akkor ez nem így történik, Istenem. Akkor ez nem így van, Uram. És amikor ő megpróbálja ezzel a kérdéssel ezt az egész élethelyzetét kiemelni az Isten jelenlétének a világából, és maga próbálván megoldást találni erre, akkor az Isten azt mondja neki, én visszahelyezlek ide, és megmutatom, hogy az te életed, az, ami történik, az itt van az én kezemben. Ismeritek ezt a történetet, mondja Péter, és ismerjük mi is ezt a történetet. Benne vagyunk. Ebbe ágyazódott bele az életünk. Születésünktől talán, családjainkban, ahogyan hitet nem adhattak, de mégis megmutatták azt az utat, amely erre a közösségre elvezet bennünket. Itt vagyunk talán úgy, mint akik nagy felismerés vagy ráismerés pillanatában megértettük, hogy hogyan helyezhetjük magunkat bele az Isten oltalmazó tenyerébe. Azaz, hogy hogyan is történt velünk az, amiről azt mondja a csodálatos vers egyetlen egy rövid címében, hogy az Isten oltókése, amikor oltattunk, beleoltattunk a Krisztussal való közösségbe. Itt lehetünk úgy, mint akik magunk is letettük a saját fogadalmunkat, hogy igen, hiszünk abban, hogy nem csak életünkben, hanem halálunkban is az az Isten marad velünk, aki nekünk az élet reménységét elkészítette. És ez nem csupán egy kultúra, ez nem a mi műveltségünk, ez annál sokkal több. Péter Kornéliusnak nem valamiféle kultúrkereszténységet akar adni, hogy most akkor ebbe is lássa magát és értelmezze magát, hanem egy olyan életajándékra hívja fel a figyelmét, és egy olyan életajándékra irányítja az ő életét, Krisztus haláláról, feltámadásáról beszélve, ami megújítja és megszenteli az ő mindennapjait is. Ez az evangélium hirdetése, ez az Isten ajándéka. És mert ez az Isten ajándéka, ez azt jelenti, hogy ez nem más, mint az Isten szeretetének a jele. Az a történet, amit ismerünk, amiben magunk is benne vagyunk, az az Isten szeretetének a jele. És ez a jel újra és újra nyilvánvalóvá válik a mi számunkra. Kikém talán végig gondolva a saját dolgait, hétköznapokat, ünnepnapokat, mélységeket, magasságokat, fájdalmakat, próbákat, kérdéseket, örömöket, vegyük sorra, magunk is föl tudjuk idézni, ha figyelmesen követtük a saját magunk örömét, nyomorúságát, aggodalmát, fájdalmát, veszteségét, hogy az Isten ezekben újra és újra megtalált bennünket. Ránk talál az Isten. Akkor, amikor mi nem látnánk, ő akkor is ránk talál. Péter erről a ránk találásról szól ennek az embernek. És mindazoknak, akik ott vannak, erről az emberi életre találásról. Különös és furcsa módon idézi fel a húsvéti tanítványokkal való találkozásnak az idejét, amikor azt mondja, hogy ennek vagyunk mi mind tanúi, akik miután ő feltámadt, mondja Péter ott és akkor, eljött, meglátogatott bennünket, ettünk és ittunk, és így olvastuk a húsvéti történetben is, hogy a tanítványok együtt vannak, és Jézus bemegy hozzájuk. És most, amikor ő elmondja, akkor az ennek a ránk találásnak, ahogyan az emberre, az Isten rátalál minden helyzetben, annak a nagyon különleges ajándékát és lehetőségét mondja meg, mutatja be, és mondja el. Ez nem egy véletlen dolog, ez nem egy kósza indulat, hanem az Isten határozott, őszinte, mindent legyőző és mindent maga mögött tudó lépése az ember felé, így a mai világ felé is. És ez a mi reménységünk. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, hogy az Isten ma is rátalál az emberre. Bújhatunk mi sok minden mögé. Ma nem úgy bújunk, ahogyan az első emberpár tette. Ma nem úgy akarunk rejtőzni, ahogyan rejtőzne az a Péter, akiről itt szó van. Úgy rejtőzünk és úgy bújunk, hogy el akarjuk magunkat zárni a saját meggyőződésünk, a saját igazunk, a saját magunk bizonytalansága, félelme mögé, mert hogyha oda bezárkózunk, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy mi lenne erre a megoldás, mert amikor a megoldásra gondolnánk, akkor még nehezebb lenne talán. És azt mondja Péter, hogy nektek nem a megoldáson kell gondolkodni, hanem a megoldással kell találkozni. A megoldással kell szembesülni. Ezzel a határozott igennel, amivel az Isten elküldte Krisztus, és nekünk adta ennek az embernek, amelyikben megbékéltetett bennünket, és elkészítette azt a közösséget, amelyben az Istentől való elfordulásnak a brutalitása, az kioltatik. Mert legyünk őszinték. Az, amiről Péter beszél, amikor azt mondja, ismeritek a történetet, megfeszítetett. A kereszt, Krisztus keresztje, az Istentől való elfordulás, bőre brutalitása. Itt nincsenek érzelmek. Itt nincsenek szív mélyéről megszólaló szép pillanatok. A kereszt, az Istentől való elfordulás mély és bőre brutalitása, amire jön az új élet ajándéka, ahogyan az Isten rátalál az emberre, súlyos kép. Benne vagyunk ebben ma is, a mai keresztekkel, amelyeket állítunk. Nem az emlékezés keresztjeiről szólunk, hanem azokról, amelyekben pont így, pont ilyen indulattal akarna ez a világ hátat fordítani az Istennek. És akkor azt mondja Péter erre, hogy ennek van folytatása, ennek van egy következő lépése, van erre válasz. Az ember idáig megy el, de idáig elmegy. Az Isten azonban ezen túl megy. Az Isten ezen túl készít lehetőséget és utat az ember számára. Mert ahogyan folytatódik a feltámadásban, a legnagyobb felett is, az ember számára a legnagyobb felett is győzelmet hoz Krisztus. Mert nekünk ez a legnagyobb, az a legnagyobb, ami nincs a kézben, amivel nem tudunk mit kezdeni, ami fölölelve és átölelve bennünket szinte meg akar szorítani úgy, hogy ne jussunk szóhoz. De ő tovább megy. És ott van a feltámadás titka. Ez egy új történet. Néhány évtizeddel ezelőtt egy klasszikus filmalkotás született, amelyikben maga a főszereplő volt, a narrátor, aki saját életéről beszélt. Bizonyosan sokan láttuk ezt a filmet, Forrest Gumpot. És ez a saját maga életéről narráló fiatalember, aki nagyon sok mindenen átmegy, nagyon sok mindent átél gyermekkorától, egészen addig, amíg ott találja magát, végül is félig beteljesült emberi álmával, de visszatekintve az élete teljességével, nagyon sok mondatot elmond, és az egyik találkozás alkalmával azt mondja, hogy ez egy új barátság kezdete. És ha sokszor megnézzük ezt a film alkotást, akkor ráébredünk, hogy tulajdonképpen miről is beszél ez az egyetlen mondat. Egy új barátságnak a kezdete. Arról a felismerésről, arról a bizonyosságról, hogy innen valami máshogy fog történni. Amikor Péter arról beszél Kornéliusnak, hogy ismerjük ezt a történetet, és ennek mi a tanúi vagyunk. Ismerjük a bőre brutalitást, de tanúi vagyunk annak, ahogyan ezt ő oldja az örök élet reménységében, akkor arról van szó, hogy ez egy új történet kezdete. Itt valami egészen új történik az emberrel. Itt valami egészen más veszi a kezdetét. Jézus nem egyszerűen csak eljön ebbe a világba, és ennek a történelemnek egy alakja lesz, ahogy azt egyébként sokan gondolták az elmúlt évszázadokban is, hanem azt ő maga, aki történik, az Isten irgalma történik. Azt mondja az evangélium egyik helyen Jézus tanításában, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem a szavak kellenek, nem a nagy eszmék kellenek, nem a gondolatok kellenek, hát azzal tele van a polc. Irgalmasságot akarok. Azaz, azt szeretném, ha benne lenne a Krisztus életébe ágyazott élettörténetünknek a mozzanatába az, amire Krisztus hív, tanít és kér bennünket, hogy valóban tanúk tudunk lenni. Nem akarok senkit sem megbotránkoztatni, de hadd mondjam így, szeretett testvérek, nem elég kereszténynek lenni, az jó dolog. Nekünk mernünk kell tanúnak lenni. Nekünk merni kell a Krisztus mellett és a Krisztusért való tanúságot vállalni. Nem elég vallásunkban gyakorolni magunkat. Nekünk kell a mi hitünkön keresztül és a mi hitünk által Krisztusról szóló, örök élet és annak reménységéről valló életet magunkénak tudni. Ő győz. Ennek jelét adja. Ő győz, és ez a győzelem jelen van. És mi ennek a győzelemnek lehetünk, és kell is, hogy a tanúi legyünk. Úgy, ahogyan mindig annak kellett lennie az Isten emberének. Nem véletlenül olvastam Gedeon elhívásának a történetét, mert a végén mégiscsak ez hangzik el, miután végig mennek a történeten, és azt mondja Gedeon, hogy ó Uram, itt valóban itt volt az Úr angyala. Itt valóban, aki velem beszélt, aki engem szólított, aki engem keresett, aki rám talált, az Isten volt. Tanulok lenni azt jelenti, hogy az ember megértette, hogy az Isten rátalált. És nem egyszerűen csak valamiféle bölcs és szép, emberileg igazolható, nemes gondolat és eszme mellé hív bennünket, hanem annál nagyobb dologra, a Krisztus evangéliumának, az örök élet reménységének tanúivá akar bennünket formálni. És ti tudjátok, mi mindannyian tudjuk, ahogyan mondja Péter, ti tudjátok mindazt, ami történt, végig, egészen végig. Ismerjük a történetet, tudjuk, hogy mi van benne. Ha ismerjük és tudjuk, akkor az azt jelenti, hogy mi is benne vagyunk, rólunk is szól, bennünket is hív, és bennünket is kötelez. Ez az első és egyetlen történet arról, ami az ember örök életéről valóban úgy szól, hogy amit mond, azt meg is adja. Ez nem egy történet a sok közül, mert bizony sok ilyen történetünk van. Az egész emberiségnek, a mi világunknak, amelyik azt mondaná, hogy állít ilyen megváltókat, ilyen istenecskéket, ilyen korszakokban, időszakokban magukat így elfogadtatni akaró embereket, ahogyan állított a Római Birodalomban, ahogyan állított a 20. században. Így megpróbálták magukról elhinni és elhitetni, hogy ők átvették az Isten helyét. Itt arról az Istenről van szó, aki átveszi az ember helyét. Ott és akkor, keresztnek ajándékában, és a feltámadás öröm üzenetében, hogy a mi életünk egészen ott legyen mindennel együtt, abban, amit ő hozott és ő készített. Ennek lehetünk tanúi, és legyünk is ennek minden körülmények között a bátor tanúi, mert az Isten mindig rátalál az ember életére. Amen. Énekszóval válaszoljunk az örökkévaló Isten bennünket kereső szavára. A 346. számú dicséretünknek az első versszakát énekeljük, Győzhetetlen én kőszálam.